Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője van a telefonnál. Várakozásoknak megfelelően nyitott a tőzsde. Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm ismét a hallgatókat. Igen, viszont most már mínuszban van a Bux Index, 0,13%-os a csökkenés, 100.508 forint az árfolyam, és a vezető papírok közül a forgalom most élénkül meg, és az OTP mutat nagyon pici pluszt, 29.020 forinton, ez 0,07%-os emelkedésnek felel meg. Molnál 0,28%-os, most már épp nullánál vissza esett a tegnapi záróárfolyamra, 2812 forintra, a Richter 0,1%-os pluszban 10.150 forinton. A Magyar Telekom pedig 0,63%-os mínuszban, 1884 forinton, és ebben a pillanatban már egy nagyon pici pluszban van a Bux Index is.
Mit csinál a forint? Emelkedik? Erősödik?
Továbbra is erős szinten van, 389,46 az euró árfolyama, és 330,32 a dollárja, tehát nagy mozgás nem volt a legutóbbi bejelentkezés óta, de továbbra is erős szinten mozog.
Köszönöm szépen, Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Európai Unió Bírósága szeptember 11-én megsemmisítette az Európai Bizottságnak a Paks 2 projekt állami támogatását jóváhagyó 2017-es döntését. Ennek jelentőségéről és hatásáról Aszódi Attila egyetemi tanára, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánja beszélt az Inforádió Energia Világ című műsorában, a riporter Király István Dániel.
A megsemmisítés az azt jelenti, hogy ebben a pillanatban a Paks 2 projekt nem rendelkezik olyan európai bizottsági határozattal, ami engedélyezné az állami támogatást. Hogy ennek mi a pontos következménye, azt őszintén szólva nem tudjuk, mert erre a másodfokú bíróság nem tért ki az ítéletében, és egy nappal az ítélet közzététele után az Európai Bizottság szóvivője arról nyilatkozott, hogy még ők is ismerkednek a határozattal, értelmezik azt, és a következő lépéseket ez alapján fogják meghozni. Úgyhogy az Európai Bizottság asztalánban egyértelműen most a feladat, az ő tér felén pattog a labda, hogy pontosan az Európai Bizottság mit fog tenni, ez pedig majd remélhetőleg rövid időn belül kiderül. Tekintettel arra, hogy állami támogatási kérdésekben az Európai Bizottságnak engedélyezési feladatai vannak, nyilvánvalóan ehhez a folyamathoz kell majd visszatérnie, és újra megvizsgálni az egész ügyet, és egy újabb határozatot kiadnia.
Az Európai Bizottság mennyi idő alatt hozta meg annak idején a projektről szóló megállapításait, jóváhagyását, döntését? Mennyire gyors vagy mennyire lassú ez a folyamat? Kérdezem ezt azért, mert most a bírósági döntés után akkor nagyjából mennyi idő lesz, vagy lehet az, hogy az Európai Bizottság egy újabb határozatot hozzon Paks 2-ről?
Hát is van, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Az a helyzet, hogy amikor ez az eljárás 2015-ben elindult, akkor utána 16 hónapig állt a projekt gyakorlatilag, akkor egy úgynevezett standstill állapotot rendelt el az Európai Bizottság, akkor nem lehetett a projekt megvalósításán tevékenykedni, és 16 hónapig tartott ez a standstill. Én őszintén szóval azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak ebben a pillanatban minden szükséges adat és információ a rendelkezésére áll. Egy kicsit, hogyha még a tartalmába belemerülhetek a dolognak. Tulajdonképpen az Európai Bíróság a másodfokú határozatban annyit mond, hogy az Európai Bizottságnak ebben a 2015-ben indult eljárásban részletesebben vizsgálnia kellett volna, és indokolnia kellett volna azt, hogy a Paks 2 projekt technológia szállítójának a kiválasztása az hogyan történt, és hogy ez befolyással bírhatott volna esetleg a beszerzési árra. Ez a kérdés, tehát hogy hogyan volt kiválasztva a szállító, és joga volt-e Magyarországnak, a magyar kormánynak közvetlenül kiválasztani a technológia szállítóját, ez szintén vizsgálva volt az Európai Bizottság által, és ezt a vizsgálatot eredményesen az Európai Bizottság lezárta. Tehát igazándiból a bírósági határozatban nincsen olyan mondás, hogy itt kimaradt volna valami ebben az egész rendszerben. Magának versenyjogi eljárásnak hiányolja a bíróság a részletesebb összekapcsoltsági vizsgálatát és az indoklást. De még egyszer hangsúlyozom, hogy ezek a lépések, ezek a vizsgálatok megtörténtek, és ezzel kapcsolatos információk az Európai Bizottságnak rendelkezésre állnak, tehát akár nagyon rövid időn belül is, akár napokon belül is dönthetne úgy az Európai Bizottság, hogy kérem szépen itt van, ezeket így megnéztük, és akkor ez alapján így és így kiegészítem a korábbi 2017 márciusban kiadott határozatot, és akkor így döntöttem a versenyjogi kérdésben. Szóval ez akár rövid idő alatt, akár napok vagy hetek alatt lezárható lenne ez a kérdés. Eredetileg maga a vizsgálat az 16 hónapig tartott, tehát akár ez nyilván húzható is. Az a baj, hogy ezeken a szinteken én azt gondolom, hogy nagyon jelentős politikai tényezők is megjelenhetnek egy ilyen folyamatban.
Vagyis a bírósági döntés az Európai Bizottságnak mindenképpen ad feladatot, de veszel feladatot Paks 2 esetében, vagyis lehet-e bármi, amit befolyásol az építkezésnél az, hogy hiányzik egy bizottsági jóváhagyás időlegesen vagy átmenetileg?
Ez megint egy nagyon jó kérdés. Muszáj megvárjuk, hogy az Európai Bizottság hogyan értelmezi a bírósági döntést, és pontosan hogyan határoz, mi lesz a következő lépése. Ez alapján lehet megmondani, hogy Magyarországra és magára a Paks 2-re vonatkozóan mi származik ebből a döntésből, hiszen még egyszer mondom, ez az eljárás, ez az Európai Bizottság döntését kifogásolta, azt vizsgálta, és most feladatot az Európai Bizottság asztalára tett.
Aszódi Attila egyetemi tanárt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját, atomenergetikai szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunkból egyebek mellett megtudhatják azt is, hogy az Államadósságkezelő Központ vezetője szerint a hosszabb lejáratú papírok irányába kell terelni a kínálatot és így a befektetőket. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Államadósságkezelő Központnak át kell gondolnia, hogy a lakossági állampapírok futamidő szerkezete optimális-e, vagy a hosszabb lejáratú papírok irányába kell terelni a befektetőket, mondta a szervezet elnök vezérigazgatója Hoffmann Mihály.
Azt látjuk, hogy a lakossági állampapírok átlagos futamideje az egy kicsit alacsonyabb az intézményi papírokhoz viszonyítva, mint a devizapapírokhoz viszonyítva. Tehát ez ugye nyilvánvalóan az Államadósságkezelő Központ részére egy finanszírozási, megújítási kockázatot jelent. Tehát nekünk azt át kell gondolnunk, hogy a futamidő szerkezet, a lejárati szerkezet az optimális-e, vagy azon kell-e módosítani.
Tehát kicsit hosszabb papírok irányába.
Kicsit hosszabb papírok irányába, így van. Fontos tényező a költség, de ennek egy mélyebb vetülete is van, ez a fix és változó papíroknak az aránya. És azt láttuk, itt megnéztük a kollégákkal visszamenőleg is, hogy amikor ez az egész történet elindult a 2010-es évek elején, akkor mondjuk az első 10 évben, vagy 2012 és 22 között azt láttuk, hogy alapvetően a lakossági termék portfólióban a fix kamatozású papíroknak az aránya az magas volt, és kevés volt a változó. Ugye ez miért jó? Azért, mert kiszámítható. Azt lehet mondani, hogy a befektetőink is tudják, hogy mire számíthatnak. Mondjuk most van egy fix MAP papírunk, ami 6,5%-ot kínál, és azt tudjuk, hogy a lejáraték éveken keresztül minden évben fog fizetni 6,5%.
Most már csak abba kell bízni, hogy az infláció ne robbanjon meg.
Így van, meg van a másik papír, ami változó kamatozása, és valamihez hozzá van kötve. És ezt lehet az inflációhoz kötni, vagy van egy másik papírunk, ugye a bónusz, magyar állampapír, ami pedig ugye a DKI hozamokhoz, tehát egy
intézményi
diszkont kincstárjéhez van kötve, és a felett biztosít valami prémiumot. De ugye ez egy olyan konstrukció, ami nagyon nem kiszámítható adósságkezelési szempontból sem, hiszen hogyha az infláció felmegy, vagy a diszkont kincstárjéhez hozama felmegy, akkor automatikusan az AKK többet fizet. És ugye nekünk ezt kell mérlegelni, hogy ez a fix változó arány, ami az elmúlt három évben nagyon eltolódott, mert korábban mondjuk ez volt mondjuk kétharmad, egyharmad arányba a fix irányába, most ez kétharmad, egyharmad a változó irányába, ami egy teljesen más konstrukció és teljesen más pénzügyi kiszámíthatóságot jelent az AKK számára. Tehát ugye most van egy ilyen gondolkodás az AKK-ba, hogy ezeket a paramétereket hogyan tudjuk úgy finom hangolni, hogy ez a befektetőink számára is vonzó legyen, és az adósságkezelés szempontjait is tudjuk érvényesíteni.
De a befektető számára a választási lehetőséget meg kívánják adni, hogy a fix és a változó kamatozású papírokból akár többből is tudjuk tudjon választani. Nem mindenkinek ugyanazok az életcéljai, nem mindenki ugyanolyan távra kívánja nélkülözni ezt a pénzt.
Így van. Ez természetesen ezen nem kívánom most módosítani, tehát szerintem az egy nagy előnye és erénye az AKK termékportfóliójának, hogy színes. Hogy vannak változó papírok, vannak fix papírok, vannak hosszabb, rövidebb lejáratok, vannak deviza, van forintpapír, tehát sokfélét kínálunk a befektetőknek, pont azért, amit ön is említett, hogy különbözőek a preferenciák. Az emberek különböző dolgokat akarnak csinálni a pénzükkel, rövid távra lekötni, vagy hosszú távra, és ezt szeretnénk minél inkább kiszolgálni, hogy tudjanak választani. Ez a portfólió szemlélet, amit kínálunk nekik. De emellett ugye a másik, hogy nekünk azt is felelős államintézményként biztosítanunk kell, hogy ez optimális szerkezetben valósuljon meg. Hiszen ugye ez egy fontos pillér a lakosság, 20%-ot képvisel teljes államadósságból, tehát ugye mi nem tehetjük meg azt, hogy azt mondjuk, hogy ott az nem érdekel minket, hogy milyen paraméterek vannak, tehát azt szeretnénk, hogy a befektetőink számára is optimális legyen és széles termékpaletta, de az adósságkezelés is jól járjon.
Hoffmann Mihályt, az Államadósságkezelő Központ elnök vezérigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Digitális biztonság, tudatos pénzügyi jövőtervezés és felelős bankolás. Ezekre a témákra fókuszál 2025-ben az MBH Bank és a Due Media Hálózat együttműködésében harmadik alkalommal útjára induló nagy diák banktudós teszt. Kalapos Mihály kérdezte Kutas Istvánt, az MBH Bank kommunikációs ügyvezető igazgatóját.
Ez a harmadik alkalom, hogy megtartjuk, lebonyolítjuk a nagydiák banktudós tesztet. Ennek az a célja, hogy játékos módon oktassuk a fiatalokat a pénzügyekre, pénzügyekkel kapcsolatos alapismeretekre. Ez egy többfordulós verseny, aminek a keretében különböző kérdéseket kell megválaszolniuk a fiataloknak. Azzal, hogy gondolkodnak ezeken a kérdéseken, azzal, hogy esetleg utána néznek a válaszoknak, azzal új pénzügyi ismeretekre tehetnek szert. Mi pedig, mint MBH Bank, fel tudjuk mérni azt, hogy hol tartanak most a fiatalok ezen a téren, milyen tudásuk van, hol tudunk még esetleg segíteni későbbi edukációval.
Mert hogy a pénzügyi tudatosság fontos a banknak is, ugye?
Igen, az MBH Bank számára a pénzügyi tudatosság az egy fontos társadalmi felelősségvállalási téma. Úgy gondoljuk, hogy nekünk, mint felelős banknak abszolút érdekünk az, hogy az ügyfelek ismerjék a pénzügyeket, tudatosan, megfelelő módon használják a mi termékeinket, például okosan vegyenek fel hitelt, biztonságosan használják az online felületeket. Talán ez az utóbbi mostanában az egyik legfontosabb téma.
Ugye azért is, mert megszaporodtak a csalások.
Igen, azt látjuk talán mindannyian, hogy azok az erőszakos, betöréses bűncselekmények, amelyek nagyon jellemzőek voltak mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, azok igazából kezdenek visszaszorulni, és ezeknek a helyét átveszik a különböző online csalások, amikor mondjuk banki ügyintézőnek adja ki magát valaki, és úgy hívja fel a potenciális áldozatot, vagy amikor az ügyfelek egész egyszerűen egy rossz linket kapnak, és oda kattintva megadják az adataikat. Nagyon fontos, hogy a fiatalok erre fel legyenek készítve, tudják azt, hogy hogyan kell használni a hasonló felületeket, hogyan kell reagálni hasonló helyzetekben.
Kutas Istvánt, az MBH Bank kommunikációs ügyvezető igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Adategyeztetési kampányt indít a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azokat a cégeket keresik meg, amelyek nullás bevallást adtak be, annak ellenére, hogy online számla adataik szerint volt forgalmuk júliusban. Déri Ágota kérdezte a NAV kommunikációs főosztály vezetőjét, Lincmajer Szilviát.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal szeptember 15-én induló újabb adategyeztetési kampányának a célkeresztjében most azok vannak, akik nullás áfabevallást adnak be, ellenben azt látjuk, hogy van forgalmuk. Azt, hogy forgalmuk hogyan van, azt pedig az online számlaadatokból látjuk, ugyanis minden kiállított számláról adatot kell szolgáltatni a NAV-nak, és abban az esetben, hogyha valaki állít ki számlát, azaz van értékesítése, akkor az teljesen logikus, hogy az áfabevallásban is ennek tükröződnie kellene. Most a júliusi áfabevallásokat vizsgáljuk, úgyhogy azok számíthatnak most levélre a NAV-tól, akik júliusban úgy adták be nullásan, azaz semmilyen fizetendő áfát nem tüntettek föl az áfabevallásukat, hogy közben állítottak ki számlát, és ezt a NAV látja az online számlaadatokból.
Első hangzásra ez csalásnak hangzik. Milyen egyéb okai lehetnek annak, hogyha eltérések vannak?
Több oka is lehet annak, hogy valaki nullásan adta be a bevallását, de mégis azt látjuk az online számlaadatokból, hogy értékesítés, szolgáltatás, nyújtás történt. Lehet téves kitöltés, lehet valamilyen adminisztrációs hiba, lehet a teljesítési időpontok között is eltérés, vagy egyszerű figyelmetlenség is, de nem kerülhetjük meg azt a kérdést sem, hogy könnyen előfordulhat az, hogy valaki azt gondolta, hogy ezt meg lehet tenni, hogy az áfa bevallásból kihagyja azokat a számlákat, és ezután nem fizeti meg az áfát. Épp erre jó az adategyeztetési eljárás, hogy azért ezeket a hibákat, hiányosságokat ki lehet szűrni, és el lehet jól különíteni azoktól, akik rendszeresen családmódon játsszák ki az adószabályokat.
Akik hibáztak, ezek szerint szankció nélkül javíthatnak, akik viszont nem, őket bírságolják?
Az adategyeztetési eljárásnak van egy nagyon fontos és viszonylag szigorú szankciós eleme. Én úgy fogalmaznám meg, hogy ez maga az együttműködés. Az a vállalkozás, ha kilevelet kap a NAV-tól, annak első körben arra kell nagyon odafigyelnie, hogy 15 napja van arra, hogy erre reagáljon valamit. Ugye ez egy kérdőív, amit megkapnak, ezt a kérdőívet 15 napon belül vissza kell küldeni. Az, aki ezt elmulasztja, az 300 000 forintos mulasztási bírságra számíthat. Ez egy kötelező bírság, úgyhogy a 15 napot azt érdemes kihasználni és visszaküldeni a választ.
A tapasztalatok alapján általában inkább hibák szoktak előfordulni ilyenkor?
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az adózók jelentős többsége, több mint 90%-uk együttműködik, és kitöltik a kérdőívet. És jellemzően javítják is a hibákat. Ugye a hibát azt önellenőrzéssel lehet javítani. Ebben az esetben az önellenőrzéssel ugye be kell fizetni az adót, ami miatt helyesbítünk, illetve az önellenőrzési pótlékot kell megfizetni.
Lincmajer Szilviát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzője. Van már akkor a forgalom a tőzsdén, hogy valami határozott kép ki tudjon rajzolódni, hogy milyen irányba megyünk? Jó reggelt!
Jó reggelt! Forgalom 1 milliárd dollár forint közelébe közelít, tehát nagyjából most már azért átlagosnak megfelelő, viszont irány továbbra sincs, 0,02%-os pluszban van a Bux Index 100.657 pontnál most ebben a pillanatban. Az OTP és a MOL tud emelkedni, 0,21%-os az OTP árelőnye 29.060 forint, a MOL pedig 0,28%-kal tudott 2.820 forintra. A Richter viszont 0,3%-os csökkenés mutat 10.110 forinton, a Magyar Telekom pedig 0,63%-kal 1.884 forintra csökkent. A forint pedig továbbra is erős, az euróval szemben 389,54 ebben a pillanatban az árfolyam, a dollár pedig 330,16-nál jár.
Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, az pedig a forint. Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzője volt a telefonnál. Köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.